2020. december 30-án szerdán délben a Kertbarátok műsora jelentkezik a Marosvásárhelyi Rádióban.
Kertbarátok.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Kertbarátok műsorunk támogatója a Csíkmadarasi Garden projekt. A gyógynövények részei mindennapjainknak. Erről beszélgetünk meghívottainkkal, Macalik Ernő csíkkarcfalvi biológussal és dr. Zágoni Elemér csíkjenőfalvi gyógyszerésszel. Műsorunk második felében egy meglepetés vendéggel is szolgálunk. Ha idejük megengedi, tartsanak velünk, mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Mikrofonunk előtt Macalik Ernő biológus. Mit kell tudjunk a környezetünkben levő gyógy- és fűszernövényekről? Mert jó gazdag ez a kínálat.
Azt mondanám, hogy sok mindent kell tudni, mert amikor ingyen felkínálkozik egy ilyen lehetőség, és azt nem kihasználni, az nagy mulasztás, nem mondjam azt, hogy bűn. A régi emberekre gondolok, Istenem, hogy mit tudtak azok, az nem igaz. Hát amikor annak idején Szabó T. Attila és Péntek János elkészítették Kalotaszeg népének a növény ismeretét, hogy több száz növényt ismer Kalotaszeg népe, és ebben nem biológusok voltak, se agrármérnökök. Hát az valami hihetetlen. Na most ez borzasztóan visszaesett az utóbbi időben. Mint tanár is szomorúan tapasztalom, hogy még a karrierem kezdetén, amit nem is én tanítottam, hanem úgy népi neveket, amit mondtak, persze, ami nekem mind új volt, mert mindent másképp neveztek, de mennyi mindent ismertek a gyermekek. Igen, mert természet közelbe éltek, mert pásztorkodtak, mert kimentek a tanyára, mert kaszálni mentek, és megtanulták. Ez most sajnos, hogy nagyon-nagyon háttérbe szorult, szinte, hogy eltűnt. Fájdalmas, valamit kellene tenni, nem tudom.
Csíkkarcfalván, ahová való a tanár úr, vagy itt Csík környékén, itt körülbelül hány gyógynövényt ismerünk, amire így, ha ránézünk, tudjuk, hogy na, ez ő.
Ez is nehéz kérdés, hát most már úgy plusz-minusz tudom meghatározni. Hogyha mondjuk én megnézek egy olyan 40 embert, úgy aleatórikusan kiválasztanám. Persze az idősebbeket, ha választom, akkor nagyobb a siker, ez egyszer hol biztos. Még aztán nem beszélve arról, hogy azért nagyon sok ember könyvtárába bekerültek gyógynövénykönyvek, elsősorban Márián Trében, ugyebár. Na, hát ott illusztrációk vannak, és azt lapozzák, adják, sokszor rongyá olvassák, akarva, nem akarva, onnan azonosítottak, sőt, vannak, akiket ismerek is, olyanok ott, akik tudatosan keresték, tehát azok több tízet ismernek. Ha én azt mondom, hogy 40-et ismernek, én állom a szavam azért.
Nem fordítunk elég hangsúlyt erre, hogy a gyerekekkel megismertessük a gyógynövényeket, vagy a mostani szülőknek nincsen idejük, hogy bolyongjanak a természetbe a gyerekkel, mert akkor ösztönösen lehajolnak, na ez milyen virág, az milyen virág, minden egyes kirándulás alatt legalább egyet csak megtanulnánk.
Igen, hát az az úgynevezett természetjárás, az valamikor nagy divat volt. Gyerekkoromban én Kolozsvár környékét jártam, jó, bevezetett természet. Járásban dr. Santos János tanárom, akire nagyon büszke vagyok, és neki köszönhetem azt is, hogy biológus lettem, és még egy másik tanáromnak is. Na hát minket annyira megfertőzött, hogy egyedül is kimentem, bár féltem sok mindenről, mert akkor még olyan volt Kolozsvár környéki erdő is, ugye, de írtó nagy szenvedéllyel próbáltam meghatározni a növényeket, sokszor a könyvekben, hogy ma visszagondolok rá, nevetséges, hogy egyáltalán hogy lehetett abból felismerni. A természetjárás az egy divat volt. Most nem. Hát én mikor most is kimegyek nagyon sok helyen, például Bálványos fürdőn, kimegyek a környékre. Itt tudom, 50-100 méterre még valakit látok, egy tüzet raknak, megfűtik a pecsenyét, nagyon jól teszik, ez is kell. De már távolabbra nem látsz az égvilágán senkit, mert jön a medve, mert a pásztorkutyák, stb. Persze, van ilyen veszély is, de hát régen is volt kutya, volt medve, azok mondjuk most elvadultabbak. De szóval ez még nem indok, hogy nem menjünk. Hát akkor menjünk nem egyedül, hanem egy csoportban menjünk, akkor biztos, hogy nem fog a medve ránk támadni, ugyebár. Tehát ezt meg lehetne oldani, de a természetjárás eltűnt. Most nem mondjam ezt a témáját, de hát megint hazzam az értelmes telefont, ugyebár. Ez rajzolt át az egész képét a világnak.
Időnként úgy tűnik, hogy a gyógynövények megint reneszánszukat élik, legalábbis tejázni a szeret mindenki. Na de gyógyteát iszunk, vagy bármilyen más áztatós teát, aminek vajmi kevés a gyógyhatása? Mi a tapasztalat?
Mondjuk, hogyha szigorúan fogalmaznék, és ne vegye senki sértésnek, hogy belőlem a fitoterapeuta szólal meg, de azért jó, hogyha nem össze-vissza isszuk a tejákat. Nem azért, hogy valami nagy ártalomát okoznának, nem azért, hanem mindennek megvan a játékszabálya ennek is, hogy hogy kell. Tehát megvannak a különböző betegállapotok, és melyiket mivel lehet. Nagyon sokan úgy találomra összekever, egy kicsi ciszka fel, egy kicsi hásvirág, én tudom, nem lesz semmi baj, hogyha azt megissza, de esetleg nem lesz olyan hatása, mint hogyha tudatosan, tehát valamilyen szakirodalomból vagy szakember tanácsára állítana össze egy tejakeveréket. Rengeteg könyv van. Kell venni a fáradtságos, meg kell nézni. Ott is azért vigyázni kell, mert vannak azért férc munkák is sajnos.
A tanár úr régóta termeszti a növényeket, és keverékeket is készít. Minden évszaknak megvan a keveréke? Mondjuk, amit én tavasszal innék, aznak nincsen olyan hatása mondjuk télen, vagy fordítva?
Nagyon érdekes, van is egy ilyen tendencia, hogy ezt a ritmikusságot, ahogy a természetnek megvan a ritmikussága, hál' Istennek, mert ez egy gyönyörű dolog, hogy ahhoz kell alkalmazkodni. Hát ehhez alkalmazkodik ösztönösen, vagy alkalmazkodott ösztönösen az ember, ami a táplálkozását illeti. Ugye hát egy merőben másolt nyáron télen, nem azért, mert egészségtani könyveket olvasott a háziasszony, ösztönösen tudta, hogy mi kell. Na most ez vonatkoztatható tökéletesen a gyógyteákra is. Mert nyilván, hogy a hűléses betegségek azok általában nem járnak jelennek meg, hanem az átmeneti időszakban ősszel, vagy tavasszal, amikor már legyengült a szervezet, ugye. Nyáron például, hogyha ugye túlhajtjuk magunkat, és a szívünket túlerőltetjük, felmegy a vérnyomás, mert ez előfordul a mezei munkán is, amikor kimennek a hőgutak melegre, akkor más jellegű tejákat lehet fogyasztani. De lehet üdítő hatású tejákat készíteni gyógynövényekből, roppant kellemes ízűeket. Végtelen lehetősége van a kombinációknak, és a legkülönbözőbb ízeket lehet elővarázsolni. És ezeket például a hűtőbe is lehet tartani, és akkor, hogy nem akarunk sört inni, mert még gépocsizunk el, akkor ezt fogunk inni.
Általában évente illik gyűjteni a gyógynövényeket, de hogyha mondjuk van egy nagyobb mennyiségünk, azt egy másik szezonban felhasználhatjuk, vagy nem ajánlott, mert a hatóanyag csökken, meg régi lesz a gyógynövény is egy idő után.
Tehát a hatóanyag az mindenképp csökken. Na most ez nagyon nagy mértékben függ a tárolástól. Hogyha helyesen tárgyaljuk, akkor kisebb mértékben csökken, de csökken. És nem mindegyik növénynél egyformán. Tehát ezeknél az illóolajos növényeknél az illóolaj azért illóolaj, mert elillan, ugye? Nyilván, hogy az évekig nem marad meg. Na most vannak ilyen katalógusok, ugye bár amelyek bemutatják azt, hogy melyik növény mennyi ideig tárolható, mit enged meg a szabvány. Van olyan például, hogy 3 évig, például a fagyöngyöt. 3 évig megengedi, hogy tároljuk. De van olyan, amit nem. Tehát mondom, elsősorban az ilyen illóolajos növényeket jó, hogyha minden évben felújítjuk, és én nagyon szigorú vagyok ebbe, ha megvan rá a lehetőség, és miért ne lenne meg, hogy azt a 10-15 növényt összegyűjtsem, tegyék meg azt a fáradtság, de hogy is fáradtságot, legyen abban az élvezetben részem, hogy kimegyek, és minden évben azt begyűjtöm. Soha meg a tiebet.
Nagyon sokan hisznek abban, hogy a gyümölcs, amilyen szervünkre hasonlít, arra nagy hatása van. Csak mondjak két példát, például a dió az az agyra, a paradicsom esetleg a szívre, vagy a passzúja a vesére. Mennyi ennek a tudományos alapja?
Tehát az a szignatúron tulajdonképpen, ami Paracelsus alkotott neked, hát nem sikerült igazolni a legtöbb esetben. Se a dió, se a paradicsom esetében, hogy hasonlít az agyhoz, vagy a szívhez. De egy érdekesség van például, és most ha belefér a műsorba, elmondanék egy érdekes sztorit. A megboldogult dr. Rácz Gábor nagy professzor, aki nem volt nekem professzorom, de a végén ugye mondhatnám, hogy baráti viszony alakult ki közöttünk, és neki sokat köszönhetek. Vele volt egyszer egy nagyon érdekes beszélgetésem, hogy a májra pozitíven ható gyógynövények általában sárga színűek. És akkor mondjuk, hogy hát ez is a sóska, borbolya, kérke, stb. És ezek mind-mind sárgák, és én minden kicsit luciferkedő beköpöm, hogy igen, de ott van a fecsketárnyics, és annak milyen gyönyörű szép kék virágjai vannak, és azt mondja, de melyik részét használod? Nem a gyökerét? És az milyen szín? Sárga.
Hogyan készítsünk forrázatot, vagy hogy kell helyesen teát készíteni, tanár úr?
Ennek megvan a módszertana, és az megfellebbezhetetlen tulajdonképpen, mert megvannak a tudományos bizonyítékok, hogy miért kell úgy, és nem másképp. De aztán, hogyha a régi népszerűsítő könyvekben írtak ezt, vagy azt, hát az kultúrtörténetileg érdekes, de egyébként annak nincs sok értelme. De ugye van háromféle teakészítési módszer, ugye az úgynevezett forrázat, a főzet és az áztatás. Forrázat azt jelenti, hogy nem rotyogtatjuk a teafüvet a vízzel, hanem beledobjuk, rögtön levesszük, fedő alatt tartjuk, és leszűrjük. Ezt azért, mert amúgy is könnyen kioldódnak a hatóanyagok a drogból, és másrészt pedig, ha főzzük sokat, akkor elvész a hatóanyag, különösen az illóolajok, az a gepárolóknak. A füzet esetében, mikor kérget vagy pedig gyökerekből vonjuk ki a hatóanyagot, azok nyilván, hogy nehezebben vonódnak ki, és ezért a recept szerint percekig főzzük, extrém esetben azt mondják, 20 percet kell főzni. Na de ez attól is függ, hogy milyen az aprítottsági foka az illető drognak. Mert ha jól van felaprítva, akkor nyilván nagyobb felületen érintkezik az oldószerrel, akkor persze, hogy kioldódik. Ha pedig két nagy darabot teszek be, ugyebár abban a vízbe, akkor persze, hogy sokat kell főzni. Tehát ennek azért van csinyabinja, de ezek roppant egyszerű dolgok, hogyha meggondoljuk, és egy minimális fizikát tudunk, egy hétosztályos eleminek megfelelő fizikát, akkor ezt magunktól is ki tudjuk találni.
Tejából lehet annyit inni, hogy az már káros legyen?
Persze, vannak olyan gyógynövények, amelyek úgymond erős hatásúak, és azt is mondják is, hogy csak orvosi javaslatra lehet. Igen, ez így van. Én megmondom őszintén, hogy a fitoterápia gyakorlatomban én olyan növényeket nem használok, amelyeknek úgymond erős hatásuk van, mert lehet kellemetlenség, valakinek odaadok egyet, és az nem tartja be a mennyiségét, és nem az, hogy meghal, de lehet egy kellemetlen állapot, ugye? Azért mondok egy példát, ott van a fagyöngy, amely nagyon jó vérnyomást csökkentő, de minimális kell belőle, és általában keverékekbe kell használni. Ennek ellenére a bioüzletben megvásárolja az illető, és tesz bele, amennyit gondol. Ez kép dolog. Vannak olyan növények, ahol be kell tartani, de viszont például egy menta vagy egy bazsalikom tejánál, hogy én három kanállal teszek, vagy két kanállal, az az ízet változtatja, de különösebb kellemetlenséget nem okozhat.
Mennyi idő után kell leállni a tejafogyasztással? Például mentateát azt szeretjük, citromfűteát szeretjük, bizonyára ihatjuk, mert nem lesz olyan nagy probléma, de egy bizonyos idő után ajánlott, hogy szünetet tartsunk? Mondjuk 2 hét után, 3 hét után?
Erre is ad utasítást a szakirodalom, de visszatérek egy előző kérdésére, szóval, hogy mentatát iszunk, és egy idő után valóban megunjuk. Na most ilyenkor tényleg jó az a bizonyos szezonokhoz való alkalmazkodás, hogy azt mondom, na, tavasszal nekem jó lenne csipkebogyó teát inni, mert abban vannak át, a C-vitamint fejeletsük el, abban már nem sok van, de vannak ásványi anyagok, vannak vitaminok, amelyek megőrződnek a szárítással, és akkor inkább azt, hogy az a tavaszi, vagy a csalántea tessék tavasszal. Hát az egy remek dolog, ugye, annyi mindenhez hozzájutunk, vitaminokba és ásványi sokba leszegényedett szervezetünk hozzájuthat. Ezt is be lehet osztani, és ezt megint csak az ember magának megalkothat egy ilyen úgymond kalendár. erőmat. Na most a másik, hogy egy gyógyteát meddig inni. Ha olyan betegségről van szó, ami meggyógyul, ilyen is van, hál' Istennek, ugye, te például egy hűlés esetén, hát nem kell 2 hónapig inni azt a teát, mert hogyha egy hét alatt, ha rendesen csináljuk és vigyázzunk magunkra, meg kell gyógyulnunk egy hűlésből. Ha nem, akkor aztán menjünk a doktorbácsi, és akkor jöhetnek a keményebb dolgok. De ha egy vérnyomás csökkentőről van szó például, hát azt állandóan mérjük a vérny, elég baj, hogy állandóan, elég egy héten egyszer megmérni, elég lenne. És amikor látjuk, hogy az visszaesett egy normál értékre, akkor még egy darabig isszuk azt a vérnyomás csökkentőt, tehát hogy úgymond stabilizálódjon az a vérnyomás, de utána tartunk egy szünetet. Sőt, adja Jóisten, hogy úgy legyen, mert arra is van példa, hogy egyszerűen többet nem kell igyak, mert egy kezdődő vérnyomás volt, annak lehetett lelki oka, stb., és megoldódott. De van olyan is, hogy mit tudom, egy ilyen eszenciális harmadfokú vérnyomást, azt már tejával nem is elég csak kezelni, oda, hogy gyógyszerek is kellenek, de a teja kiegészíti a gyógyszernek a hatását mindenképpen.
Tanár úr, az utóbbi időben kigyott békát rákiáltanak a parlagfűre. De van, aki esküszik, hogy az mindenre gyógyír. A tanár úr hogy látja? Kell féljünk a parlagfűtől?
Ja, Istenem, azt hittem, hogy ezt a kérdést megúszom. Tehát nekem van egy személyes véleményem, ami lehet, hogy agyoncsapnak. Mert mindenképp, hogy az egyik tábor, vagy a másik tábor fog agyoncsapni. Azért én ezt vállalom. Hogy a parlagfű allergizál, ez egyértelmű. De a pollenje, tehát a virágpor, ami őrült mennyiségben termelődik a növényben, és az megtölti az atmoszférát, ahol sok van. És vannak emberek, akik erre allergiásak. Az allergiára persze aztán rátesz egy lapáttal azt, hogy hol élünk, egy szennyezett levegő, nagyvárosban, stb. Stb. Ottan több az allergiás amúgy is, ez még aztán ugye kiváltja inkább. Na most, hogy ebből is lett valami csodaszer, mert vannak olyanok, nem mondok nevet, de hát ilyen természetgyógyászok, akik például táplálkoznak a parlagfűben, mert attól nyelik a fizikai erőket. Hát ám legyen, és Isten segélye őket, de én ezt nem akarom csúnya jelzővel, de nem tartom helyesnek egyáltalán. De erre ráépült Magyarországon egy egész ipar, és vásárolnak. Most már mindenféle készítmény van, bogyó és galacsin és minden parlagfűből. Egyszer, amit természettudományilag nem lehet igazolni, akkor csináljuk, de még az a szerencsé, hogy legalább, ha meg is eszik, ez nem mérgező növény.
Hogyan lehetne megszerettetni és megismertetni az ifjúsággal a gyógynövényeket, tanár úr? Mi kéne legyen, vagy kitől várjunk segítséget, hogy legalább azt a tudást, amit a nagyszüleink, dédszüleink ismertek, azt az utókor is vigye tovább?
Hát, ha erre szívem szerint vállalkozom, hogy válaszoljak, akkor mit is veszélybe hozom a testépségemet, mert évekkel ezelőtt, mint gyakorló tanár, minden évben vittem a gyerekeket nagy kirándulásokra és táborozásokra, és azokon 12 napos táborozások voltak egy helyen, de onnan aztán mentünk jobbra-balra, kötelezően sátorba lakni, önellátók lenni, stb. Abban az időben, hál' Istennek, nem is volt mobiltelefon, borzasztó jó volt. Nem volt mobiltelefon. A szülők azt sem tudták sokszor, hogy hol vagyunk, hogy elmentünk a bálsági Karcvidékre, uram. Hát én is akkor jártam először. Lila göze senkinek nem volt, hogy hol vannak a gyerekek. Elengedték, éppen megjártuk 1000 élménnyel, és visszatértünk. A fix táborokban pedig, hát ottan olyan műsor volt, ott reggeltől estig nem hagytunk békébe a gyerekeknek, foglalkoztattuk, mert az az elf, hogy a gyerekkel, ha nem foglalkozó, unja magát. És ez egy abszolút igaz. 1000-szer meggyőzöttem erről. Na most azokkal a gyerekekkel a legkülönbözőbb tevékenységeket folytattuk. Ott jó, hogy este tábortűzés, népdaléneklés, és aztán számháború, de mindig volt tudományos rész is. Csillagászottani megfigyelések, és főleg, hát ugye szőmemhez közel állom, mint biológus, ugye állati megfigyelések, nyomolvasás, és növényismeret, nem csak gyógynövény, mindenféle. És akkor összeszedtem egy csomó növényt, és szép magyar szóval mondom, borkámba, amiből kiettük a dzsemet, ugye vizetettünk, és oda betettünk, és szépen kitettem egy sort. 10-12 növényt, és odaírtam a neveket. És azt meg kellett tanulni, nem meg kellett, megtanulták, nem kellett, bocsánat, megtanulták. És akkor azt felváltottuk, és mondtuk, vigyázzatok, mert ebből lesz egy nagy verseny, és nagyok a jutalmak. Hát mindig volt nagy jutalom, az akkor ide egy nagy tábla csokoládé, az már nagy jutalom volt. Tehát most nem azt akarom mondani, de hogyha egyszer most megadatna a lehetőségem, hogy elvigyem a gyerekeket, egy feltétellel vinném el, hogy egyetlen egy mobiltelefon lehet, és az nálam van. Ha akarsz apáddal beszélni, tessék, itt van, de az nálam van. És akkor beszélsz, amikor szükséges. És nem azért, hogy anyu, hogy van, és tessék mondani, kis testvérem reggelizette, vagy nem.
És amíg a tanár úr beszél, addig simogatjuk a Facebookot.
Az nem, hát szóval én ettől már nem egyedül vagyok, mert annyira kirakadunk, mert tényleg szóval ez egy olyan korbetegség, amely hát csak tetvesek lennénk, ahhoz képest egész jól lenne. Már bocsánat a durva hasonlatért, de nem tudom fékezni akkor magam.
A Kertbarátok című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Gyógynövényektől a gyógytermékekig hosszú az út, és nagyon sok a tennivaló. Mikrofonunk előtt dr. Zágoni Elemér Csikjenő falvi gyógyszerész az életét a gyógynövényeknek szentelt, a gyógyításnak. Most mifele tart a világ, Zágoni úr?
Ezt nagyon nehéz megmondani. Mindenféleképpen rossz fele. Rossz fele, mert annyi új dolog, ami nem természetes, előadódott most már a mi világunkban, hogy abból csak úgy lehet megszabadulni, hogyha a természetes dolgokhoz visszatalálunk.
A gyógynövények időnként a reneszánszukat élik, de én mégis azt tapasztalom, hogy tudjuk, hogy jó, de valamiért bizonyos hatásokra mégsem igazán fordulunk feléjük, vagy csak ritkán. Mi kellene történjen, hogy visszatérjünk a gyökerekhez, vagy visszatérjünk azokhoz a jó dolgokhoz, amit még az őseink azok tudtak és gyakoroltak?
Teljesen visszatérni véleményem szerint sohasem fogunk most már ettől arrafele. Vannak dolgok, amikor a gyógyszert használni kell. Tehát ha figyelembe vesszük azt, hogy a kezelések alkalmával betegeknek 70%-ánál nem oki kezelést alkalmaznak, hanem tüneti kezelést, akkor véleményem szerint érdemes lenne megpróbálni, ha nem 70%-ban, de legalább 50%-ban a könnyebb eseteknél megoldani természetes gyógyszerekkel a gyógyítást. Persze, hangsúlyozom még egyszer, csak a könnyebb esetekben, mert vannak olyan esetek, amikor másodpercek, percek vannak a halál beáltái, tehát olyankor a szintetikus gyógyszer alkalmazása feltétlen kötelező kell legyen.
Azt tudjuk, hogy a szintetikus gyógyszereknek a jó hatása mellett van sok mellékhatás is. Ez a gyógynövényekre érvényes-e?
Persze, hogy a gyógynövényekre is érvényes, hát ugye vannak mérgező növények is, vagy vannak olyan növények, amelyek esetében a jó hatású anyagok mellett találhatok olyan anyagok is, amelynek mellékhatása lehet. És ez a mellékhatás viszont nem egy olyan mellékhatás, amely mellett el lehet menni, ilyen esetben nem lehet használni. Tehát a gyógynövényeknél is azért meg kell nézni azt, hogy tanulmányozták-e, mit állapítottak meg, mi az, ami pozitív a jelenlegi kutatók szerint is, ami miatt lehet használni, vagy pedig el kell vetni.
Dr. Zágoni Elemér most nyugalmazott gyógyszerész, de a praxisa során nagyon sok olyan módszert kidolgozott, ami haszonnal lehetne alkalmazni. És mindig mások profitálnak ebből. Mi itthon nem részesítjük előnybe ezt a tudást.
Visszasírom azt az időt, amikor még a Marosvásárhelyi gyógyszervállalat létezett, és annak egy galenusi laboratóriuma, amelyben nagyon sok 20-25 féle gyógynövény készítményt is gyártottak. Ezek a készítmények klinikailag ellenőrzött készítmények voltak, és írták is az orvosok, és sok beteg javulást is észlelt. Sőt, hosszabb periódusokban is lehetett használni, és a betegek végül annyira jól érezték magukat, hogy anélkül tovább tudtak élni. Sajnálatos módon ez a gyógyszervállalat és a galenusi laboratórium megszűnt. Azért sajnálatos, mert ezzel az egész országos gyógyszerészetből azok a lehetőségek, amelyek a helyi forrásokat használták ki, megszűntek. Szerintem nagyon fontos lenne, hogy valami olyan szerkezetváltás legyen, olyan lehetőség, ahol egy KFT keretében, vagy valamilyen más intézmény keretében ezeket meg lehessen valósítani. Most már olyan fiatalság van, amely a műszaki technikának a tulajdonában van, és így véleményem szerint még nagyobb fejlődés lehetne hozni, amely mindenképpen a betegeknek a javát szolgálna.
Azt szoktuk mondani, hogy senki nem lehet proféta a saját hazájában. Általában mindig a távoliak vagy az idegenek azok, akik értékelik azt a tudást vagy azt a tevékenységet, amit az illető végez. Érezte ezt a praxisa során? Vagy mindig az elismerés övezte a tevékenységét?
Én mondjuk nem is vártam el, de az elismerés azért megvolt. Ha azt nézem, hogy az egyetemi tanáraim értékelték azt, amit végeztem, a gyógyszervállalatnak a vezetősége szintén értékelte, és miután már gyógyszertárban a Marosvásárhelyi Gyógyszervállalat laboratóriumának a készítményeit tudtuk országosan is teríteni, akkor, hogyha a betegek ugye levelet írtak és kérték éppen azt a gyógyszert, amelyet az ember kidolgozott, akkor azt el tudtuk küldeni. És így ez elégtétel volt, mert nem csak a megyén belül, vagy a két megyén belül, hanem az ország sok megyéjéből, románoktól, magyaroktól, akik ezt megkapták és használták, mind csak dicsérő szavakat kaptam. Úgyhogy én ezt nem éreztem, hogy nem voltam megbecsülve.
Csiporog a nézek a szemed közé, kinek szeretője kettő, három, jó dolga van annak télen nyáron. Kinek szeretője kettő, három, jó dolga van annak télen nyáron. Gyere vele a ház közé, hadd nézek a szemed közé, kinek szeretője kettő, három, jó dolga van annak télen nyáron. Kinek szeretője nincsen, nincsen, annak kevese eszel, sincsen, sincsen.
Mai műsorunk meglepetés vendége Szász Edit, a Marosvásárhelyi Rádió munkatársa. Köszöntelek itt a Kertbarátok műsorban.
Köszöntelek, Jani, és a kedves hallgatókat is.
Azt tudjuk rólad, hogy szereted a virágokat, és nem csak szereted, hanem amikor időd van, gondozod is. Most éppen mi van a lakásban? Milyen növény szorul gondozásra?
Sok növényem nincsen, de ami van, azt gondozom. Szerettem a növényeket, főleg a lakásban, hiszen egy kicsit feldobják a hangulatot, és a levegőt is tisztában tartják. Mivel elég sötét lakásban lakunk, kevés növényt tudok úgymond ápolni és otthon tartani, hiszen nagyon árnyékos helyen lakunk. A szokásos muskátli az ablakba, a terasz ablakba, az mindig ott van nyáron, illetve most nyáron próbáltam egy másfajta növényt, kaptam ismerősöktől, barátoktól, az úgynevezett verbina két fajtáját is, egy fehér és egy ilyen ciklamen színűt. Azt próbáltam ki, ami eléggé bevált, persze egy kicsit ez is elnyúlt a fény irányába, de virágzott és nagyon szépen mutatott a teraszon. És még volt egy másik fajta, aminek hát a nevét nem tudom, csak annyit, hogy ilyen gumis levele van és pici apró lila virágja. Annak tetszett a hely, a környezet. Tehát ezek voltak a nyáron az én kis virágjaim, amiket gondozgattam. Télen ugye, mivel beveszem őket, nagyon kitelelni nem tudom őket, mert nincsen hely. Úgyhogy télen ilyen szempontból elég puszta a lakás, nincs benne növény, de hát benti növényre pedig azért nincs lehetőség, mert a hely szűke miatt, és a gyerekek miatt, mert ugye a földet biztosan kitúrnák, fellöknék, ezért nincsen bent a lakásban.
Mennyire ragaszkodsz a növényekhez? Tehát úgy értem, hogy ha látod, hogy elnyúlt, kiöregedett, jó volna lecserélni, azért még ragaszkodsz hozzájuk, hogy de hát ezt nem tudom, kitől kaptam, érzelmi szálak fűznek hozzá, vagy könnyen lecseréled, hogyha valami tönkrement, akkor veszünk egy újat.
Mostanában nagyon ez a trend, hogy könnyen lecserélhető dolgokat vásárolunk. Hát a virágokat azért próbálom megmenteni az utolsó pillanatig, gondozom, vagy akár egész visszavágom, hogy hát ha újra kihajt. Azért nem könnyen cserélem le, mert szeretem a virágokat, és azért ápolom. Ugye azt mondják, hogy a virághoz beszélni kell, szeretgetni, mert akkor ő is így nő. Nem szeretem azt mondani, hogy elhervadt, akkor hamar dobjuk, s jön a másik. Azért próbáljuk megmenteni.
És mit szoktál beszélgetni a növényekkel?
Megszídom őket, hogyha megszídom, ha nem akarnak nőni abba a tempóba, hogy én azt elképzelem. Maga az, ahogy törődünk vele, az feléjük a kommunikáció, és biztosan érzik azt, hogyha valaki törődik velük, vagy hogyha elhanyagolja.
Nagyon sok munkád van itt a Marosvásárhelyi Rádiónál is, meg családanya vagy, főzni kell, gyereket nevelni kell. A virágokra mennyi idő jut, vagy mikor jut idő a virágokra?
Hát a virágokra mindig délután vagy este, amikor minden más feladatot elintéztem, akkor jönnek a virágok, vagy reggel korán. Főleg nyáron volt az, hogy ugye napközben azért nagy melegben nem öntözgetünk virágokat, akkor vagy késő este, vagy reggel korán kimentem, és akkor megöntöztem, leszettem a száraz lapikat, felsepertem. Ez a két időszak. Vagy hogyha nincs otthon senki, véletlenszerűen egyedül vagyok délután otthon, akkor megint az egész teraszot csinosítgatom, rendezgetem. Tehát, hogyha egyedül vagyok, akkor ez így nagyon jól megy.
Hogyha nagy üzletekben jársz, vagy kertészetek előtt mentek el, akkor keresed az újdonságokat? Mert most nagyon sok egzotikus növény kezd megjelenni itt nálunk, és amire gyerekkorunkban, vagy a közelmúltban még nem volt példa.
Igen, azért kiszúrom, hogy mondjam úgy, az ismeretlenebb virágokat, hogyha virágüzlet előtt, vagy akár ilyen kertészetekbe járok, felfigyelek rájuk. Például most ugye a november 1-e alkalmával is van ez a halottak napja, ugye krizantém virágvásár, és felfigyeltem, hogy árulnak, tehát nem csak krizantém virágot lehetett vásárolni, hanem volt ez a káposzta, díszkáposzta virág, ugye, ami egy kicsit ebből lett a képben, de mégis árulták és vitték. Az emberek szerették, tehát hogy fel lehet figyelni azért az ilyen érdekesebb virágokra.
Hogyha ilyen körülmények között van lehetőséget növényt nevelni, akkor inkább az igénytelenebbek fele próbálsz hajlani, vagy azt mondod, hogy csak azért is megpróbálom, hát szeretem, megérdemli a gondozást, és valahogy csak átéli itt a tömbház lakásban is, vagy mi a helyzet nálad?
próbálkoztam többfajta virággal, úgymond az évek során, hogy mi az, ami megmaradna nálunk, és nem csak virágokkal, mert próbálkoztam akár zöldségekkel is, mondjuk ilyen koktélparadicsompalánta, vagy csípős paprikapalánta. Hát az ember próbálkozik, és hogyha egyszer egyik évben nem jön össze, másik évben nem jön össze, akkor talán azt mondom, hogy akkor nem kínlódom vele.
A szülők is tömbházba laknak? Vagy néha lehet menekíteni a növényeket esetleg anyuhoz vagy anyósékhoz?
Lehet menekíteni szerencsére, és van egy olyan szokás is, hogy ugye a nőnapi virágokat, amiket ilyenkor kapunk, jácint meg frézia, hogyha már otthon elhervadtak, akkor leviszem édesanyámhoz, és akkor ő elülteti a kertbe őket, tehát így megmenekülnek. A kedvenc növényem az a narcisz, ezt mindennél jobban szeretem. Emlékszem is, amikor a kislányom megszületett, azt hiszem, hogy az egyik nagymamám azzal várt haza, hogy egy hatalmas csokor narciszt hozott. Úgy a fehéret, mind a sárgát, tehát nagyon szeretem. És persze a tavaszi virágok közül mindegyiket, de hogy ez a kiemelkedő.
Mennyire adsz arra a mondásra, hogy minden virágnak és minden színnek megvan a maga jelentése? Tehát te figyelsz, hogyha kapsz egy virágot, hogy most milyen színű, milyen növényt kaptam, ez bizonyára azt jelentheti, meg ezt jelentheti, vagy te egyáltalán örvendsz a gesztusnak, hogy eszébe jutott valakinek neked virágot adni?
Nem igazán figyelek arra, hogy most vajon ettől az illetőtől miért pont sárga rózsát kaptam, irigykedik, vagy nem tudom mi. Nem, nekem a gesztus számít. Nekem az a fontos, hogy virág legyen otthon az asztalon, a vázába, aztán, hogy kitől kaptam, és milyen fajta, milyen színű, vagy akár száraz virág, akár bolti virág, vagy nem tudom, valaki szedte a mezőről, nem számít. Legyen minél színesebb, és minél több.
A barátok, a család elhalmoz virággal?
Alkalmanként igen. Amit nagyon sajnálok, hogy születésnapomra nem igazán szoktam virágot kapni, mivel december 25-én születtem, ilyenkor talán a virágüzlet sincs nyitva, és ilyenkor nem igazán szoktak virággal érkezni.
Hát végül is a tiéd az egész karácsonyfa, ha úgy vesszük. Ne legyél ennyire nagyra vágyó.
Így van, a karácsonyfa az az enyém, az szép. Színes, pompás, úgyhogy azt tekinthetjük annak, hogy virág helyett ott a karácsonyfa, igen.
Most egy kicsit zenélünk, aztán visszatérünk.
Thank you.
Önök a Kertbarátok című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
A zene előtt nem akartam lelőni a poén, de kicsit megkésve, de annál nagyobb szeretettel fogadd el tőlünk akkor ezt a születésnapi növényt.
Nagyon szépen köszönöm, igazán megleptél.
És ez nem csak a születésnapnak szól, hanem annak is, hogy január 1-től te leszel a házigazdája a Kertbarátok műsornak.
Igen, hát nem is kicsit, mert nagyon izgulok, hiszen nem akárkitől veszem át a műsornak a szerkesztését, házigazda szerepét, úgyhogy nagyon remélem, hogy a hallgatók is majd mellém állnak, támogatnak, akár ötletekkel, hozzászólásokkal, és a te segítségedre is továbbra is számítok. Köszönöm.
Természetesen, hogy minden segítséget megkapsz a részemről. Már valami ötleted van-e, hogy mind szeretné változtatni, hogy képzeled el, hogy szeretnéd felújítani ezt a Kertbarátok műsort?
Igen, gondolkoztam rajta, hogy hogyan lehetne ezt úgy megszerkeszteni, hogy élvezhető legyen, hallgatható legyen, és hát, hogy nagyon sok információ, hasznos információ eljusson az emberekhez. Meg szeretném nyugtatni a hallgatókat, hogy nem én fogom mondani a sok okos dolgot, hanem a szakembereket megkeresem, és akkor az ők tudásukat közvetítem majd. Az volt az első elképzelésem, hogy ilyen szezonálisan lehetne megszerkeszteni ezt a műsort. Tehát, hogyha jön a tavasz, akkor a tavaszi munkálatok akár egy kertben, akár egy kis lakásban elhelyezett növényi sarokban. Mi a teendő? Hogyan kell ápolni? Hogyan kell új életet lehelni a növényekbe, virágokba? Milyen vegyszereket lehet, vagy nem lehet használni? Ugye nagyon sok újdonság van a piacon, amiről talán nem tudunk. Most ugye afelé haladunk, hogy nagyon bio, nagyon környezetkímélő szereket használjunk, tehát hogy ezek is melyik jó, hol lelhetőek fel ezek. Tehát ilyen szezonális dolgokat bevinni a műsorba, illetve bizonyos növényekről is, akár újfajta növényekről beszélgetni.
Én boldog új évet kívánok, erőt a munkához, és még találkozunk itt a Kertbarátok mikrofonja előtt. Köszi szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm én is, és boldog új évet mindenkinek.
Mátyás Judit énekelt, műsorunkkal legközelebb 2021. január 6-án jelentkezünk, számítunk akkor is megtisztelő figyelmükre. Kérdésüket, észrevételüket továbbra is várjuk e-mailben vagy levélben.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540 445, Marosvásárhely,
1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Kedves hallgatóink, tehát a mai találkozásunk egy mérföldkő is. Elköszönés előtt röviden tekintsük át, hogyan is alakult ennek a műsornak a sorsa az elmúlt közel két évtizedben. A Kertészkedők rovata, a Mi nem kukoricázunk címmel 2002. április 24-én indult a Marosvásárhelyi Rádióban. 18,5 évvel ezelőtt csak a 102,9 MHz-en volt hallható. Akkor még nem tudtuk, hogy két hetente 15 percre egyre több hallgatót láncolunk rádióhoz, természetesen jelképesen, és ezt a visszajelzésekből tudjuk. Akkor a rovat a tömbházban erkélyen kertészkedő hobbi kertészek műsoraként indult. Akkor az egyetlen ultrarövid hullámsávunk 100 kilométeres körzetben volt fogható. De 2003. novemberétől már a 98,4 és a 98,9 MHz-en is hallgatható lett, gyakorlatilag az egész adás körzetben. Így a szakemberek már nem csak az erkély növények és szobanövények igényeiről, szaporításáról adtak felvilágosítást, hanem a kiskertben kertészkedőkhöz is szóltunk, és néha kerttervezésről vagy virágkötészetről is szó esett. 2005. szeptember 7-től hetente jelentkeztünk. Addig kéthetes rendszerességgel kopogtunk be hallgatóinkhoz. 2004. január 14-től arculatában és tartalmában is megváltozott a rovat. Egyre több információt kellett besűríteni a rendelkezésre álló adásidőbe. A szakanyagok időtartama rövidebb és tömörebb lett. A meghívottak előre elkészített felvételről jelentkeztek, és egy rovatban két-három meghívott is szerepelt. Próbáltuk a műsor témáit az épp aktuális tennivalókhoz igazítani, de helyet kaptak az érdekes és ritka növényekről szóló ismeretterjesztő anyagok is. Ugyanakkor olyan kipróbált praktikákkal jelentkeztünk, ami hasznukra lehet a kertészkedőknek. 2004. november 17-től kvíz kérdések is gazdagították a rovatot. A kérdések növényélettani és növényrendszertani jellegűek voltak. 2005. szeptember 14-től a gyógynövények ismertetésére is szántunk időt. A hetente jelentkező sorozatban elsősorban a kertben ház körül megtalálható termesztett vagy vadon termő gyógynövényeket ismerhették meg a hallgatók. A rendszertani besorolás mellett a hatóanyagaikról és a felhasználásukról is tájékoztattunk, összehasonlítva a mai alkalmazását a régebben használatossal. 2007. szeptember 5-től már nem használta a rovat, ami nem kukoricázunk címet, helyette kertész rovatként jelentkezett. 2008. január 9-től új zenei függönyökkel és egy kicsit tartalmában is megváltozva jelentkezett szerdán délutánonként. 2008. március 5-től új műsorsávban fél 4 és 3/4 között volt hallgatható, a korábbi fél 3 és 3 óra helyett a 98,4, a 98,9 és a 102,9 MHz-en. A jelenlegi formájában Kertbarátok névvel 2013. március 13-ától hallhatják, szerdán délben a híradót követően 50 percben. Zömében élő interaktív műsorok voltak a 2020 márciusában nálunk is megjelenő vírusjárványig, ahol önök is kérdezhettek a meghívott szakemberektől. Próbáltuk változatosra szerkeszteni, sok információval megtűzdelni, és lehetőleg az időszerű tennivalókhoz igazítani. Tudjuk, ez nem mindig jött össze, de igyekeztünk. Elhangzott műsoraink utólag is visszahallgathatóak, így bíztunk benne, hogy sok hobbi kertésznek jó szolgálatot teszünk. A mai 581. adással a stafétát, a házigazda szerepét átadom Szász Editnek, ő fogja várni ezután önöket szerdánként 12 órától, és pénteken hajnali 5 órától a rádiókészülékek mellé. Én nem köszönök el végleg ettől a műsortól, időnként még találkozhatunk egy-egy műsor erejéig. Ma viszont búcsúzom, műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra hallgathatják, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. A következő találkozásig eredményes kertészkedést kívánok. A műszaki munkatársam nevében is köszönöm figyelmüket, szeretetben és békességben gazdag, boldog új évet kívánok mindnyájuknak. Sármási Bocskai Jánost hallották a Viszonthallásra.